kellene inkább hasznosítani, hogy az emberi felelősség minimalizálódjon ebben a kérdésben, az összefogás viszont maximalizálódjon, hiszen a természeti katasztrófák után is az összefogás, az együttműködés és a prevenció az, ami tulajdonképpen segít, nem pedig a konkrét harc vagy a konkrét küzdelem. Úgyhogy ennek azért tényleg egy igen kiterjedt, ma már úgy azt lehet mondani, kiterjedt irodalma van.
Mi a long coviddal vagy post-coviddal kapcsolatosan a Hamburgi Egyetemmel együttműködve foglalkozunk szintén azzal, hogy maga ez az egész jelenség nyelvileg hogy jelenik meg, mármint a post-covid, nem csak metaforikusan, hanem más tekintetben is, és nagyon érdekes kutatások vannak, amelyek bevonják szintén a metaforákon túl a képi ábrázolást, tehát hogy például vannak body workshopok, tehát hogy egy egész test méretben kell lerajzolni azt, hogy a covidot és a long covidot hogyan éli meg az ember, amikor ilyen felhő van az agyánál, és ugye ezek a képiségek, ezek megjelennek vizualitásban, de megjelennek a nyelvben is, és nagyon keveset tudunk amúgy arról, hogy a post-covidban szenvedünk, ami amúgy egy maguk által, a betegek által létrehozott betegség, hiszen ők maguk mondták, hogy még mindig fennáll, és így kezdett el foglalkozni ezzel a társadalom is, és az orvostudomány, és szociológusok, és egyéb területeken. Tehát az, hogy hogyan beszélünk dolgokról, az alapvetően meghatározza a lehetőségeinket is. Tehát érdemes erre tényleg figyelni minden területen, ami az egészségügyi állapotainkat, vagy a megelőzést, a mentális egészséget érinti, és erről minél többet tudnak a szakemberek, annál jobban tudják segíteni az ezekben az állapotokban, vagy testi, vagy mentális állapotokban lévő pácienseket, embereket.
Hogyan lehet ezekből a kutatásokból társadalmi innováció? Hogyan kapcsolódik össze akár a kutatásotok, vagy a projekt, amit említettél, a társadalmi jólét elősegítésével hogyan hasznosítható ezek az eredmények szerintetek?
Ahogy már említettem is, a mi távlati célunk most már, vagy távlati célunk most már az, hogy valamiféle eszközt kínáljunk a terepen dolgozók számára, és a terepet itt nagyon tágan értem, hiszen itt tulajdonképpen akár a közoktatásban az iskola pszichológusok, az egyetemen dolgozó tanácsadóktól kezdve, ugye a pszichiátriáig, tehát itt nagyon széles körről van szó, tehát valami olyan eszközt adjunk a kezükben, ami jobban ráirányítja a figyelmüket a nyelvi jegyekre, nyelvi jellemzőkre, és nyilván elsősorban a metaforákra, mint nyelvi jellemzőkre vagyunk mi kíváncsiak, vagy arra álltunk rá azoknak a feltárására. És hát itt többféle dologra is lehet gondolni. Az egyik lehetne akár ilyen módon, tényleg ilyen metafora menűnek, vagy metafora guide-nak szokták mondani a szakirodalomban, hogy melyek azok a metaforák, amelyek jellemzők, amelyek visszatérnek, amelyekre oda kell figyelni, és erről valamiféle információs anyagokat adni, ez már tulajdonképpen a társadalmi hasznosíthatóságnak egy formája. Mi nem ebbe az irányba léptünk most el egyelőre, hanem inkább a technológiai innováció felé próbáltunk fordulni. Most jelenleg egy olyan fázisában van a kutatásunk, amelyben egy eszközt fejlesztünk, ami generatív mesterséges intelligencia segítségét veszi igénybe ahhoz, hogy a metaforákat minél gyorsabban és minél nagyobb százalékban találjuk meg. Ugye itt azért azt kell mondani, hogy a humán elemzés nagyon munka és időigényes. Mm. Viszont nagyon gyorsan, nagyon sok adatra lenne szükségünk, és ezt a felskálázást, a kutatásnak ezt a felskálázását a generatív AI-ja szeretnénk ugye megvalósítani, amely segítene a humán elemzőt abban, hogy már előre felkínálná, hogy hol vannak szövegben potenciális a metaforák, és akkor a humán elemzőnek ezt vagy csak jóvá kell hagynia, vagy esetleg egy-két helyen megváltoztatja a döntést, és akkor még hosszabb távon, ha így pedig lesz elég adatunk, ami tényleg nagyon sok adat, tehát itt azért valóban mondjuk most nekünk van jelenleg egy ilyen 20-25 ezres szövegszóból álló korpuszunk, ami egy kicsi korpusznak számít egyébként a nyelvtudományban, de hát a kutatói korpuszok jellemzően ekkora terjedelműek, vagy ennél ennél nem sokkal nagyobbak. Itt ennél 10-15-ször nagyobb anyagra lenne szükség ahhoz, hogy oda tudjuk adni a nem generatív, hanem az úgynevezett prediktív, vagy ilyen kategorizáló mesterséges intelligenciának, hogy tessék, itt vannak a metaforák, itt vannak, mi neked kategorizáltuk, és a saját mély tanulásos rendszereddel, ugye neurális infrastruktúrával tanuld meg, hogy akkor mik lehetnek a metaforák, és amikor beadunk neked egy szöveget, akkor te már azt magadtól is figyelj fel rá. És akkor ugye a következő lépés pedig az, hogy validáljuk ezeket a metaforákat, tehát bevonva ugye pszichológus, pszichiáter szakértőket elmondják, hogy ezek a metaforák tényleg mennyire kapcsolódnak a szuicid hajlamhoz, vagy a szuicid gondolatokhoz, és onnantól kezdve, ha a kettőt összetesszük, tehát van nagyon sok metaforánk és egy rendszer, ami ezt jól tudja kezelni, meg tudjuk azt is, hogy melyik metaforák, hogy úgy mondjam, fontosak és hangsúlyosak. Ha a kettőt összetesszük, akkor abból már lehet akár egy applikáció is, ami ténylegesen egy kézzelfogható innováció. Annyit még mondanék, és ezzel be is zárom a saját kutatásunk részéről ezt a kérdést, hogy egyszer a TinLab kérésére felmértük, vagy megpróbáltuk felmérni, hogy mekkora összegbe kerül ma az, hogy valaki öngyilkossági kísérletet hajt végre, és a kísérlet, tehát nem öngyilkosságot, hanem csak a kísérletet hajtja végre. Beleértve a sürgősségi ellátást, beleértve az azonnali, ugye fizikai, fiziológiai ellátást, beleértve a hosszas rehabilitációs folyamatot, 100 000-es nagyságrendű az egyfőre jutó költség. Na most, hogyha ezeket mind meg lehet, nem mind, egy részüket meg lehet spórolni azzal, hogy jól működő, előrejelző rendszer van a prevenció területén, akkor gyakorlatilag az innovációnak, vagy a társadalmi hasznosíthatóságnak hát egy ilyen forintosítható oldalát is látjuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez a projekt hoz forintokat, vagy hoz tőkét, hanem hogy a humán és az anyagi erőforrásokkal való jobb gazdálkodást tudja segíteni, ami azt gondolom, hogy mivel ugye, efelé megyünk sajnos, hogy szűkösek az erőforrásaink, és merülnek ki az erőforrásaink, és azokkal való gazdálkodást kell újra és újra ugye, optimalizálnunk. Tehát ezen a területen látok még itt lehetőséget.
A mi esetünkben máshol áll a történet, és mindig mit mondok, és ez azért is fontos, mert tényleg csapatban veszünk részt, és akit ki szeretnék emelni, Csabai Márta és Kocsis Dóra, akivel a tréninget meg is valósítottuk. Tehát a mi esetünkben egyrészt folytatódik a kutatás tovább, tehát például 10 év telt el, hogy felvettük ezeket a konfliktus történeteket. 10 év alatt sok minden változik, és sok minden nem. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, hogy ez tényleg mi történt, újabb adatokat szükséges felvenni, ez folyamatban van. De meg is valósult egy tréning, nekünk ez egy vállalásunk volt, hogy ez ténylegesen megvalósuljon. Április 4-én egy akkreditált tréninget szerveztünk egészségügyi dolgozók számára. Mivel hogy ez egy akkreditált tréning volt, ezért elméleti és gyakorlati elemeket is kötelezően kellett tartalmaznia, tehát voltak előadások és volt maga a gyakorlati rész. Ez sikeres volt, jó visszajelzéseket kaptunk, például pont az, hogy valós helyzeteken alapult, jó volt a nyelvi szempontnak a bevonása, a téri elemek és az egyéb dolgoknak az alkalmazása, ezekre mind megerősítést kaptunk a visszajelzésekben, de a mi célunk az, hogy egyrészt ez megmaradjon akkreditált képzésnek, miért szükséges ez ilyen jól hangzik hívószónak, azért, mert az egészségügyi dolgozók rettenetesen leterheltek, és nagyon sokszor csak olyan dolgon vesznek részt, amiben például ponthoz jutnak ahhoz, hogy az ő saját továbbképzésük és egyebek meglegyen, ez egy ilyen képzés. Tehát egyrészt ez fennáll. Másrészt, a mi célunk mégiscsak az, hogy gyakorlatorientáltan az egyes csapatoknak, helyzeteknek, intézményeknek a problémáira építve tudjunk tréningeket felajánlani, és ennek a szakasza van most, hogy különböző praxis közösségeket, osztályokat, egészségügyi szervezeteket megcélozzunk azzal, hogy mi oda megyünk és megtartunk egy ilyen tréninget, amely remélhetőleg segíti a dolgozókat abban, hogy tényleg megértsék egymást is jobban, és hogy jobban tudjon működni a csapatuk. Ez azért is nagyon fontos, mert az egészségügyi dolgozók jelentős része kiégéssel küzd. Tehát, hogyha egy problémában közösséget vállalunk, tehát hogyha még a probléma rendszer szinten akár fenn is áll, de a mi attitűdünk más azáltal, hogy tudunk perspektívát váltani azáltal, hogy megértjük egymást, az már segít abban, hogy azok a mindennapok, amin nem tudok változtatni, mégis elviselhetőbb, adott esetben jobb hangulatban teljen. Ez szerintem amúgy alapvetően fontos, tehát ez a mentális egészség rész. Másrészt a jó csapatmunkához elengedhetetlen az, hogy ezek gördülékenyen menjenek, és a betegellátás pedig akkor tud igazán jól megvalósulni, hogyha jó csapatmunkában valósul meg. Tehát ez a közvetlenül a betegellátásra is hat. Úgyhogy ennek a társadalmi része mindenképpen fennáll, és mi kaptunk visszajelzéseket, megkereséseket, hogy akár gyermekeknél is, vagy más helyzetekben is nagyon jól lehetne használni az itt összegyűlt tudást. Itt mondjuk hiányozna pont az a visszajelzés, hogy a valódi konfliktus helyzetekre építve, de az biztos, hogy maguk ezek a tériségnek a bevonása, az építés, a helyzetek és a perspektíva váltás, ez más kontextusokban is jól tud működni, és bele fogunk vágni ilyen jellegű dolgokba is.
Podcastünk állandó rovata, hogy arra kérjük vendégeinket, ajánljanak nekünk egy-egy könyvet, filmet, társadalmi innovációt. Mit hoztatok nekünk ma?
Én tényleg hoztam fizikailag is, ha már itt a tériségről van szó. Én két könyvet hoztam, mind a kettő nagyon eltér egymástól, mégis tudom őket egymáshoz kapcsolni. Az egyik Melissa Urbannek a Mindennek van határa című könyv, Tanulj meg nemet mondani, és élj teljesebb életet. Konfliktushoz kapcsolódik, hogyha nemet szeretnénk mondani. Ez egy olyan könyv, amit én megmondom őszintén, hogy tanítani is szoktam, tehát alkalmazott kommunikáció tanórán, diskurzus elemzés órán kifejezett helyzeteket szoktunk megoldani, amikor nemet mondunk és diskurzívan elemezzük a helyzeteket. Szerintem ahhoz, hogy teljesebb életet éljünk, szükséges konfliktusokat vállalni, tehát ezt a könyvet ezért hoztam, és mindenkinek ajánlom. A másik könyv az egy teljesen merőben eltérő könyv, Erindi Jalomnak és Marilyn Jalomnak a közös dialógusa arról az időszakról, amikor Marilynről kiderül, hogy ő rákkal küzd, és ez az idős házaspár, aki egy életet leélt együtt, tehát tényleg 17 éves koruk óta egy közös életet éltek. Egy nagyon érdekes menete, és itt a halál és az élet között is mindig van egyfajta konfliktus, és szerintem ez a belső konfliktusunk mindannyiunknak, hogy vajon hogy tudunk teljesebb életet élni, és amúgy úgy, hogyha egyrészt mondunk nemet, másrészt, hogyha szembenézünk azzal, hogy mulandók vagyunk, és akik körülöttünk vannak, azok is mulandók.
Én fizikailag nem hoztam, viszont mikor erről gondolkodtam, akkor rájöttem, hogy nem is biztos, hogy kell, persze könyvet elhozhattam volna, de az egyik dolog, amit ajánlani szerettem volna, az tulajdonképpen szerencsés, az én számomra szerencsés, persze maga a trend az meg nem szerencsés. Ugye egyáltalán arra való nyitottságra hívnám fel a figyelmet, hogy vegyük észre ezeket a híreket a hétköznapokban. Most csak két nagyon friss olvasmányélménye, mindegyik olyan online híroldalról való, amit szinte minden nap bárki olvas és olvashat. Az egyik hír az, hogy 4,5-szeresére nőtt a tinédzserek körében az önsértéssel és a szuicid gondolatokkal foglalkozóknak a száma, legalábbis 4,5-szeresére emelkedett az ezeket ellátó bejelentéseknek vagy adatoknak a száma. Tehát, hogy tulajdonképpen ez itt van velünk a mindennapokban, és erre azt hiszem, hogy az az első dolog, hogyha ezekre nyitottak vagyunk és keressük ezeket. Hasonlóan érdekes dolog egyébként, ami pedig talán egy tegnapi vagy mai olvasmányélményem arról, hogy mennyire használják a generatív mesterséges intelligenciát, tehát a ChatGPT-t arra, hogy bizonyos mentális zavarokkal küzdőknek legyen társaságuk, akikkel beszélni tudnak, amivel kommunikálni tudnak. És erre most már nagyon komoly mérések vannak, ugye nemzetközi mérések, hogy mennyire hatékony, vagy miben rejlik a hatékonysága mondjuk egy ilyen ChatGPT eszköznek. Tehát, hogy ezek szerencsére beszüremkednek a mindennapjainkba, az nem szerencsés, hogy ilyenekről kell olvasnunk, de az szerencsés, hogy erről lehet olvasni bőven. A könyvet, ami pedig egy könyvet illeti, nekem alapkötet Bérdős Mártának a Nyelvben élő kapcsolat című munkája, ami 2006-ban jelent meg a Tipotex kiadónál, tehát Nyelvben élő kapcsolat. Először én blikfangosnak találtam a címet, aztán rájöttem, hogy hát ugye tulajdonképpen itt az élő az nem egy ilyen jól hangzó vagy egy ilyen frázis, hanem ugye az élet és a halál kérdése, ugye az öngyilkossági gondolatok kapcsán ugye gyakorlatilag egy olyan választó vonal, ami körül folyamatosan vagyunk. Ebben a kötetben Erdős Márta nem csak ezt a fajta diszkurzív szuicidológiát mutatja be jól érthetően és közérthetően, hanem nagyon sok segélykérést elemez, méghozzá ezek telefonos segélykérések még a 2000-es évek ugye első felében közepén, és ezekben a segélykérésekben mutatja ki a visszatérő jellemző mintákat, a jellemző nyelvi megoldásokat, tehát ez mindenképpen egy olyan alapmunka, amit ajánlani tudok. Nyilván szakmai alapmunka, de akit egy kicsit is érdekel ez a terület, ebben a könyvben egy jól olvasható, olvasmányos, tulajdonképpen tudományos igényel, de félig-meddig ismeretterjesztő célzattal is megírt kötetet kap, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek.
Köszönöm szépen, és mindezek mellett ajánljuk még nézőinknek, hallgatóinknak a tinlap.hu, illetve a btk.elte.hu weboldalakat, ahol további információkat kaphatnak kutatásokról, projektekről is. Ez volt már a Társbérlet, a társadalmi innovációról szóló párbeszéd, tudásátadás és gondolatébresztés, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium és a Nemzeti Kompetencia Központ támogatásával hazai szereplők és jó gyakorlatok megjelenítése. Köszönöm szépen vendégeinknek, Kuna Ágnesnek és Simon Gábornak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Minden jót, további sok sikert kívánunk a kutatásokhoz, projektekhez.
Szervusztok!
Y ahora felices estamos, y color incolorado este cuento es se acaba y resulta que este rey que tenía tres hijas las metió en tres botijas y las tapó con tres. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde. shine for you.